A svájci jegybanknak kellett beavatkoznia, a frank történelmi csúcsokat döntött. A szakszervezetek támadják, a munkaadók támogatják, szeptemberben lép életbe az új szlovák munkatörvény. Biometrikus útlevél Szabadkán, megérkeztek az új magyar úti okmányhoz szükséges berendezések. És ismét ellopták, eltűnt a 600 éves nagybányai ezüstpecsét a Máramarosi Megyei Múzeumból. Ez a Duna Televízió híradója, jó estét kívánok! Csak átmeneti enyhülést hozott a svájci jegybank reggeli beavatkozása, a hajnali 253-ról 245-ig zuhant vissza az árfolyam, amikor a svájci nemzeti banknál bejelentették, a túlértékelt frank veszélyezteti a gazdasági fejlődést. A svájci alapkamat mérséklése ellenére délután ismét 250 közelébe erősödött az árfolyam. A frank hitelesek rövidesen levegőhöz juthatnak, ha igénybe veszik a már bejelentett árfolyam rögzítés lehetőségét. Azt azonban még senki sem tudja megmondani pontosan, hogyha évek múlva lejár ez a konstrukció, mekkorát ugrik a törlesztés.
Egy félig kész ház, amelytől már jóval áron alul is megszabadulnának a tulajdonosok. Országszerte egyre több ilyet látni. Az eladás vagy rosszabb esetben az elárverezés helyett nyújthat megoldást az augusztus 12-től igényelhető, rögzített 180 forintos frank árfolyamon való törlesztés. Elemzők szerint 3 évig körülbelül 27%-kal lehet kevesebb a törlesztő részlet. Ugyanakkor a bankszövetség szerint ma nem lehet tudni, hogy mekkora lesz az a törlesztés, amelyet 2015-től kell fizetni.
Hogy mekkora az a maximális teher, amit még egy ügyfél esetleg vállalhat, és a vállalhatatlan rész az hogyan kezelendő, arra pedig azért nem tudok válaszolni, mert az előbb említett törvény kötelezővé teszi az illetékes kormányszerveknek, hogy egy kormányrendeletben szabályozzák ennek a kérdésnek a megoldását. Ez a kormányrendelet pedig még mind a mai napig nem jelent meg.
A kormány részéről ma senki nem nyilatkozott. Tegnap Szijjártó Péter azt mondta, maximum 15%-kal nőhetnek a törlesztő részletek az árfolyamok feloldása után.
Ennek viszont az lesz az ára, hogy megnő a futamidő.
A portfólió elemzője szerint akár 10 évvel is nőhet a futamidő 2015 után. Számításaik szerint egy 8 milliós frankhitel törlesztése 245 forintos árfolyam mellett most átlagosan 90 ezer forint. Ez csökkenthető 3 évig körülbelül 70 ezer forintra. 2015 után viszont beavatkozás nélkül 110 ezer forintra ugrana a törlesztés. Ha viszont bevezetik a 15%-os limitet, akkor 80-90 ezer forintra drágulhat a törlesztés, azonban ezzel, ahogy már mondtuk, nőne a futamidő is. Palkó István szerint jól senki sem jár az árfolyam rögzítésével, maximum kevésbé jár rosszul.
Elsősorban nem spekulatív és nem befektetési céllal ajánlott ennek a lehetőségnek az igénybevétele az ügyfelek számára, hanem abból a célból, hogy megelőzzék a rendkívül nehéz családi anyagi helyzeteket.
A Hitelkárosultak Egyesülete nem is javasolja a bajba került adósoknak ezt a megoldást. Szerintük mindenkinek a saját bankjával kell tárgyalnia.
Mi azt szeretnénk, hogyha minden egyes ügyben, amíg nincs egységes szabályozás, egyedi megállapodások születnének, úgy, hogy a bank is elismeri, hogy mi az addig, ameddig mehet, és mi az ügyfél részéről a vállalható.
Mindeközben a frank erősödése miatt már az önkormányzatok is hasonló nehéz helyzetbe kerültek. Ezért az önkormányzati hitelek tőketörlesztésének 1 évvel való elhalasztását kéri a miniszterelnöktől, illetve közbenjárásával a bankoktól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége.
Nem minősítette le Amerikát a Moody's. A hitelminősítő szerint a tegnap este aláírt kiadáscsökkentő csomag eloszlatja az amerikai gazdasággal kapcsolatos aggodalmakat. Kritikusok ugyanakkor azt mondják, a hitelminősítők sem tévedhetetlenek.
Obama elnök aláírt. Ezzel rákerült a pecsét a kiadáscsökkentő csomagra. A politika maradéktalanul elégedett. Az amerikai gazdaságnak igazán nem hiányzott, hogy Washington tovább nehezítse a helyzetét, mondta Obama elnök azután, hogy tegnap a szenátus is elfogadta a kétpárti megegyezést. A hitelminősítők azonnal reagáltak, a Fitch és a Moody's megtartotta Amerika legjobb adósi minősítését. Mindkettő megtartotta ugyanakkor a negatív kilátásokat is, hiszen az adósságszámláló tovább pörög, Amerika azzal, hogy megemelte a hitelplafont, csak egyre több idegen pénzt szív magába. Egyedül egy kínai cég, az egyelőre kevésbé ismert Takung minősítette le az Egyesült Államokat. Ezt azonban nem érdemes alábecsülni, jelenleg ugyanis az Egyesült Államok adósságait éppen Kína finanszírozza. Ha ott csökken a bizalom, az rosszat jelent Amerikának is. Sokan pedig éppen a globális pénzügyi rendszert kritizálják Amerikán belül is. Nem értem, mi a jó abban, hogy a kormány most megemelte az adósságplafont, a bankok igazán semmit nem tettek azért, hogy jobban menjenek a dolgok. Mindent az ügyfelekre hárítanak, mondta egy New York-i tüntető. A hitelminősítők ellen pedig az a legfőbb kifogás, hogy ők maguk is részt vettek a válság kirobbantásában, nem figyelmeztettek a kockázatokra, és a csőd előtt egy héttel is bizonytalan bankokban bíztattak befektetésekre. Azt mondják, túl sok szállal kapcsolódnak a bankrendszerhez ahhoz, hogy valóban függetlennek tekintsük őket. A kormányokra viszont ők próbálnak meg nyomást gyakorolni.
Bírálja a munkatörvénykönyvének tervezetét a Munkástanácsok Országos Szövetsége. Az érdekvédők 40 oldalas szakmai elemzést készítettek a nemrég az interneten megjelent csomagról. Észrevételeiket elküldték a Fidesz és a KDNP vezetőinek. Palkovics Imre, a szakszervezeti tömörülés elnöke azt mondta, ha nem lesz módjuk egyeztetni a kormánnyal, akkor az utcán és a munkahelyeken is tiltakoznak majd.
Azt az értékrendet, amit a jelenlegi kormánykoalíció úgy általában a társadalomról, gazdaságról, politikáról, azt támogattuk idáig. Ebből az értékrendből fakadóan utasítjuk el ezt a módosítást, ugyanis ez keresztényietlen, embertelen, és a munkavállalók teljes kiszolgáltatottságát eredményező tervezet.
Szlovákiában szeptemberben lép életbe a módosított munkatörvény, a szakszervezetek ott is tiltakoznak, a munkaadók azonban támogatják a változásokat. A kormány célja az volt, hogy családbarát intézkedések is bekerüljenek a törvénybe.
11-en dolgoznak ebben a pozsonyi szelítmányozással foglalkozó irodában. Egyik munkatársuk rövidesen szülési szabadságra megy. Szerinte előnyös a változás, így a gyes mellett 4 órában visszajöhet dolgozni. Biztosan megfontolom ezt a lehetőséget, tudnék a gyerekemmel lenni, és mellette pénzt is keresni. Ez nem utolsó szempont manapság, mondja. A cég kereskedelmi igazgatója azt mondja, 4 női munkatársuk van, tehát szóba jöhet, hogy egy munkakört ketten lássanak el.
Kereskedelmi osztályon én úgy gondolom, hogy ez valamilyen szinten megoldható lesz, de vannak olyan fuvarozásban olyan pozíciók, amiben ez egy kicsit problémás lesz megoldani.
A cégnél főleg fiatalok dolgoznak, így őket egy másik törvényi változás alig érinti. 33 év felett ugyanis mindenkinek 5 hét szabadság jár évente. A módosítás kidolgozásánál arra törekedtek a szakemberek, hogy rugalmas legyen a törvény. Ez jellemzi az éjszakai műszakokat és a túlórákat is. A munkatörvénykönyvet azért módosítottuk, hogy elősegítsük az új munkahelyek létesítését, de a munkavállalók érdekét is szolgálja a dokumentum. Arra törekedtünk, hogy a munkahely és a család összeegyeztethető legyen, mondja a tárca munkatársa. Az új munkatörvénykönyvet már aláírta a köztársasági elnök, így annak rendelkezései szeptember 1-től érvényesek.
A minisztériumban azt mondják, az új munkatörvénykönyv teljes egészében illeszkedik az Európai Uniós normákhoz, modern és rugalmas. Éppen ezért a módosított munkatörvénykönyvet a szlovákiai munkaadók is támogatják. Bartal Tímea, MTI Hírcentrum, Pozsony.
Szabadkára is megérkeztek azok a berendezések, amelyekkel ki lehet állítani a magyar biometrikus útleveleket. A budapesti külügyminisztérium 91 diplomáciai képviseletre küldött ilyen digitális adatrögzítőt. Szabadka az elsők között kapta meg az útlevélkiadás lehetőségét, mert Csíkszereda és Kolozsvár után ott igényelték legtöbben a magyar állampolgárságot.
Most következik majd mindjárt a új lenyomatlevétele. Ugye helyezzük a bal ujjakat, így kell rátenni, és egyre ki is értékeli, hogy nézem, nekem 2 új lenyomatot fogadtam most el.
A kérelmezőről fénykép készül, rögzítik az új lenyomatát, illetve az aláírását. A magyar útlevél igényléséhez nem kell kérelmet kitölteni.
Itt is igyekszünk elkerülni a sorbanállást, tehát időpontot adunk, de ha valaki anélkül érkezik, hogy időpontja lenne, kis várakozással, de őt is fogadjuk.
A kérelmezőnek be kell mutatnia a magyar állampolgárságot igazoló okmányt, a magyar lakcímkártyának megfelelő hatósági igazolást és egy személyazonosságot igazoló dokumentumot is.
18 év alatt és 70 év felett 10 éves érvényességgel 29 euróba kerül az útlevél. Ez azt jelenti, hogy pontosan annyi az útlevél illetéke, mint a Magyarországon adná be valaki, csak 20 euró konzuli illetéket, konzuli díjat kell nekünk ezért szedni. 18 és 70 év között az 5 éves érvényességű útlevél az 47-es euró, a 10 éves érvényességű az pedig 71 euró.
Szabadkán még mindig sokan igénylik az egyszerűsített honosítást. Csíkszereda és Kolozsvár mellett itt kérték a legtöbben a magyar állampolgárságot. Radosevics Jolán nem csak állampolgárságot szeretne kapni, hanem magyar útlevelet is.
Munkát kell találni valahol, mert Szerbiában én a helyzet, amilyen. Őszintén mondom, és akkor ezt végig kell, hogy vigye az ember.
A Szabadkán igényelt magyar útlevelek egy hónap alatt készülnek el.
40-nel több diákot vesznek fel a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemre, így végül beiratkozhatnak azok a magyar anyanyelvű diákok is, akik a jogszerűtlen eljárás miatt kiestek volna. Az egyetem román vezetősége a magyar vezetőség tudta nélkül korábban elvette a magyar felvételizők 40 fizetős helyét. A román jelentkezőknek 80 ilyen hely jutott, a magyaroknak viszont egy sem. Amikor ez kiderült, aláírásgyűjtés indult.
Idén a Marosvásárhelyi Orvos és Gyógyszerészeti Egyetemen a tandíjköteles helyeket nem egyenlő arányban osztották el a magyar és a román tagozat között, hanem a felvételi pontszám alapján töltötték be azokat, és így egyetlen magyar anyanyelvű diák sem iratkozhatott be. Az ügyben Markó Béla miniszterelnök helyettes járt közben a tanügyminiszternél, és lehetővé vált, hogy a magyar diákok is elkezdhessék tanulmányaikat, de a megoldással maga Markó Béla sem elégedett.
Távlatilag például a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy szét kell választani a magyar nyelvű és román nyelvű oktatást két tagozatra, és tiszta, átlátható, világos szabályok szerint kell működtetni mindkét tagozatot.
A Romániai Magyar Orvos és Gyógyszerész Képzésért Egyesület is félmegoldásnak tartja az intézkedést, és a magyar nyelvű orvosképzés jövőjét félti. Éppen ezért augusztus 11-én körmenetet szerveznek Marosvásárhelyen, illetve a budapesti román nagykövetség előtt.
Jelenleg 80 román ajkú hallgatót vettek fel a fizetős helyekre, és csak 40 fővel bővítették ki a helyeket a magyarok számára. Ez lehetővé teszi, hogy a román oktatásnál 3 széria induljon, míg a magyar oktatásnál 2 széria maradjon, ami sokkal több oktatót, és így a szenátusban is nagyobb létszámot biztosítaná számukra.
Míg a korábbi években a Marosvásárhelyi Egyetemen éppen az egyenlő eloszlás elve miatt a magyar diákok jóval magasabb felvételi pontokkal jutottak be, mint román ajkú társaik, idén megfordult a helyzet. A Marosvásárhelyi Egyetemre ugyanis idén 2-szer több román diák jelentkezett, mert nem hirdettek meg tandíjas helyeket a konkurens kolozsvári orvosi egyetemen.
Mágnes kártyával akadályoznák meg Romániában, hogy lógjanak a gyerekek az iskolából. A diákok kapnának egy kártyát, amin a személyi adataik vannak, és amit minden be- és kilépéskor egy beléptetőrendszer olvasna le az iskolában.
A szakemberek egy része szerint hasznos lehet a rendszer.
Szerintem, hogyha bevezetik, akkor biztos, hogy fog hozzájárulni az iskola látogatás javításához, mivel hogy gondolom egy olyan szisztemet dolgoznak ki, hogy otthon az anyuka is, a szülők tudják figyelni, hogy a gyerek bementi az iskolába, vagy nem.
A Sepsiszentgyörgyi Kereskedelmi Szakközépiskolában gyakran előfordul az, hogy tanulók osztályismétlésre kényszerülnek a hiányzások miatt. A szülők nem sok reményt fűznek az újításhoz.
Nekem az a véleményem, hogy akár kártyát használnak, akár egy szemét, aki beengedi őket. A diákok mindig kitalálnak valamit, amivel áthúzzák a számításukat és lógjanak.
Némi meglepetésre az általunk megkérdezett vakációzó gyerekek nem utasították el az ötletet.
Én ezzel az egészszer egyetértek, szerintem jó az, hogyha a diákokat tudják felügyelni.
Nekem teljesen mindegy, régebb sokat lógtam, ez így igaz, de most már az utóbbi évben nem, rájöttem, hogy a saját maga viseletén bánja, és mindenki saját felelősségére lóg.
A szaktárca felmérése szerint tavaly egyetlen fél év alatt 30 millió hiányzást halmoztak fel a romániai iskolások. A lógások hossza így meghaladta 3000 évet.
Most nézzük, mi lesz még a híradóban. Fényképes élménybeszámoló a magyar államfőnek, a Sándor palotában jártak a fukushimai diákok. Webkamerával figyelik, kísérleti jelleggel így ellenőrzik a Mátyás szobor csoportot Kolozsvár főterén. Tagadta az ellene felhozott vádakat Hosni Mubarak, a volt egyiptomi elnök pere ma kezdődött Kairóban. A tárgyalás épülete előtt összecsaptak a volt elnök hívei és a forradalom támogatói, Mubarakot és két fiát korrupcióval és a Tahrir téri tüntetés szétverésével vádolják.
Helikopterrel szállították a kairói rendőrakadémiára Hosni Mubarak volt egyiptomi elnököt. A tárgyalóterembe kórházi ágyon tolták be a volt államfőt, akit lemondása óta Sharm el-Sheikhben egy kórházban ápoltak szívrohama után. A vád a korrupció és a hatalommal való visszaélés mellett az, hogy ő maga adott parancsot az erőszakra a Tahrir téri tüntetők ellen, így személyesen felelős a forradalom több mint 800 halálos áldozatáért. A rendőrakadémia előtti téren ezrek nézték a kivetítőn a per kezdetét. A rendőri készültség óriási, tankokkal, páncélozott szállítójárművekkel igyekeznek elejét venni az újabb összecsapásoknak. A téren ugyanis a forradalom elkötelezett hívei mellett a volt elnök képeivel megjelentek annak egykori követői is, akik szerint szégyenletes, ami most az ő szeretett elnökükkel történik.
A legfrissebb hírek szerint sikerült hatástalanítani azt a bombát, amelyet egy lány nyakára erősítettek ismeretlenek Ausztráliában. Úgy tudni, a 18 éves lány maga hívta ki a rendőröket, de az még mindig nem világos, hogy kik, miért és hogyan tették vele mindezt. A hatóságok fél napra lezárták a környéket, a közeli házakat kiürítették. Több ausztrál forrás szerint, mivel a lány családja igen jómódú, elképzelhető, hogy váltságdíjat követeltek tőlük. Schmidt Pál köztársasági elnök fogadta a Sándor palotában a Magyarországon kiránduló fukushimai diákokat. A 17 fős csapat Hódmezővásárhely meghívására érkezett 10 napja, szombaton indulnak vissza Japánba.
Mindannyian személyesen érintettek az atomkatasztrófában, sokan közülük közeli családtagjaikat és otthonukat is elvesztették. A palota bejárása után Schmidt Pál köszöntötte a diákokat. A köztársasági elnök szerint a japán nép ismét bebizonyítja, hogy milyen erős és felül tud emelkedni a nehézségeken.
Amikor a tragédia történt, akkor Fukushima egy szimbólumává vált a szenvedésnek. Őszintén bízom benne, hogy lesz idő, amikor Fukushimára úgy emlékszünk, mint az újjászületés szimbóluma.
A gyerekek fényképes élménybeszámolót tartottak az államfőnek. Volt mit mutatni. Az elmúlt 10 napban nagyon sok helyen jártak Magyarországon. Voltak ópusztaszeren, hajóztak a Balatonon, részt vettek lovas és íjász programokon, kézműves foglalkozáson. Mindenki nagyon kedves itt. Nem csak azok, akik vártak bennünket, hanem teljesen ismeretlen emberek is segítőkészek voltak, köszöntek, integettek, nagyon jó volt, mondja az egyik középiskolás, Sasaki Manaka. Délután Orbán Viktor miniszterelnök fogadta a fukushimai diákokat a parlamentben. A szombati hazaindulásig pedig még egy esztergomi hajókirándulás és a visegrádi fellegvár bejárása is belefér a programba.
Kísérleti jelleggel webkamerákat helyez ki a kolozsvári főtérre az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. Szerintük az elmúlt hónapok eseményei alapján indokolt, hogy folyamatosan figyelni lehessen a Mátyás szobor csoportot és környékét.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács honlapján folyamatosan látható, mi történik a téren. A kamera egy magánlakásban van elhelyezve.
Úgy gondoltuk, hogy itt az elmúlt időszak negatív előjelű és pozitív előjelű eseményei indokoltá teszik azt, hogy bárki bárhonnan a világon figyelemmel kísérhesse azt, hogy Kolozsvár főterén mi zajlik.
Ilyen esemény volt a Mátyás király román származására utaló tábla elhelyezése is. Ebben az ügyben ismeretlen tettes ellen indított nyomozást a rendőrség. A vizsgálat még tart.
Szándékaink szerint 3 webkamerát helyezünk ki a főtér nyugati, déli, illetve keleti oldalára, amiről tökéletes belátást tudunk nyújtani a Mátyás király szobra előtt történő minden eseményről.
A kamerákat magánszemélyekkel szerelik be, és nem rögzítik a közvetítést, így működésükhöz nincs szükség külön engedélyre. A teljes kameraparkot az augusztus 15-én kezdődő kolozsvári magyar napokra üzemelik be. Kolozsvárad a Városháza idén 200 térfigyelő kamerát szerelne fel.
Helyére került a diadém, a kard és a tör. Kolozsi Tibor szobrászművésznek 2 hónap alatt sikerült pótolnia az aradi szabadságszobor ellopott elemeit. Ezeket tavasszal lopták el, valószínűleg színes fémtolvajok. A restaurátor a szobor alakokat is megtisztítja, hogy újra eredeti fényében tündököljön az 1848-as emlékmű.
Hamarosan eredeti formájában látható a korábban megcsonkított aradi szabadságszobor, így mutat az újra kiöntött bronzelemekkel Zala György alkotása.
Az ébredő szabadságnak a kardját, a diadémet, az áldozatkészség allegóriának a diadémet, és haldokló harcosnál volt egy kard, ami itt egészen lent a talapzat közelébe volt rögzítve, és letépték, lerángatták.
A szobrász szerint a helyreállítás után az áldozatkészség diadém szebb lesz, mint a korábbi.
Én újra elővettem a képanyagot, és rájöttem, hogy egy kis változtatást be kell iktassak, mert a diadém az egy ilyen pártaszerű ékszer, ami a koronából alakult.
A Megbékélés Parkban sokan nézték végig a restaurálási folyamatot.
Hallottuk ezt a sajnálatos eseményt, ami történt a szoborral, és azért jöttünk, hogy megnézzük, hogy most milyen állapotban van. Le is fényképeztük.
Arad alpolgármestere óvintézkedéseket vezetett be, hogy hasonló vandalizmus ne történhessen meg.
4 térmegfigyelő kamerát helyeztünk el, amely 2 hete működik a helyi rendőrség diszpécser központjában.
Az Arad megyei rendőrség már korábban őrizetbe vett egy 17 éves fiatalembert, akit azzal gyanúsít, hogy az ellopott elemeket színes fémként értékesítette.
Ellopták Nagybánya címerének több mint 600 éves bélyegzőjét a Máramaros megyei Történelmi és Archeológiai Múzeumból. A 8 szögletű ezüstből készült pecsét közepén Szent István látható. A bélyegző már régebben is elveszett, legutóbb a 16. században. 1904-ben találtak rá egy nagybányai szőlőskertben, 7 éve része a múzeum állandó kiállításának.
Itt volt kiállítva Nagybánya címerének eredeti pecsétje. A Máramaros megyei Történelmi és Archeológiai Múzeum egyik vezetője szerint a pecsét kulturális értéke lényegesen több, mint annak anyagi értéke. A múzeum kiállító termeiben és a raktárakban van betörés elleni riasztó berendezés, állítja a múzeum történelmi részlegének vezetője. Mint mondja, a látogatási idő végén, vagyis délután 5 órakor aktiválódik. Ez azt jelenti, hogy nem éjszaka törhettek be, ugyanis a riasztó érzékelte volna mozgást. A múzeum kiállító termei nincsenek bekamerázva. A rendőrség vizsgálódott a helyszínen, kihallgatások voltak, valamint létezik már egy gyanúsított kör is, mondja a Máramaros megyei rendőrség szóvívője. A pecsét mása szökőkút formájában Nagybánya régi főterén látható. Ezen az államalapító Szent Király arctalanul van ábrázolva, mivel a Kulturális Minisztérium 2008-ban csak így adott engedélyt a szökőkút megalkotására.
1 éve nem működik Szabadka egyik jelképe, a szecessziós stílusban épült zöld szökőkút. A helyi önkormányzat képviselői abban egyetértenek, hogy a felújítás elengedhetetlen. Azt azonban még nem döntötték el, hogy a zsolnai kerámiából készült 25 éves szökőkutat újítják fel, vagy egy egészen új, korszerű kerül a helyére.
Így nézett ki 1 évvel ezelőtt a szabadkai zöld szökőkút, és ilyennek képzelik a tervezők az újat. A szecessziós építmény helyett egy modern szökőkutat álmodtak ide. Tavaly nyáron derült ki, hogy a szökőkútból elfolyó víz a környező épületek pincéjét öntötte el. A közeli könyvtárban még ma is vízben állnak a könyvek, illetve az épülő színház alapjai is vízbe kerültek. Ha a régi szökőkutat újítja fel a város, akkor 1894 darab zsolnai kerámia csempét kell kicserélni, mondja a Városépítési Igazgatóság vezetője. Ennek költsége megközelíti a 200 000 eurót. A tervezők azonban azt állítják, egy új szökőkút építése olcsóbb lenne. Talajszökőkutat álmodtunk ide, mondja a tervező. 61 kis forrás tör majd elő. A vízsugarak magasságát számítógép szabályozza majd. 25 éve áll a szecessziós stílusban felépített zsolnai szökőkút Szabadka főterén. Bármennyire is kopott, a helyiek ragaszkodnak hozzá.
Sok ember ez a szökőkút miatt ismeri Szabadkát.
Szóval olyan sok minden történt már itten, hogy szerintem nem kellene lebontani.
Annyi biztos, idén nem üzemelik be a szabadkai zöld szökőkutat. Hogy mikor készül el az új, arra vonatkozóan csak jóslatok vannak. Akkor, ha lesz rá pénz. A tervezők azonban bíznak abban, hogy jövőre már szökőkút díszíti az Észak-Bácskai város főterét. Vagy a szecessziós, vagy a modern stílusú.
8:45-kor Szántó Georgina várja önöket a közbeszédben. Szervusz, miről lesz szó ma este?
Jó estét kívánok, szervusz, megmenthetők-e a csődtől a dráguló svájci frank hiteleik miatt bajba jutott önkormányzatok, és mit vár a most induló közmunkaprogramoktól, kérdezzük Gémesi Györgyöt, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét. Aztán nem fizettek a túlmunkáért a pénztárosoknak, jogerős ítélet ugyan született, de kézzelfogható eredmény még nincs a Tesco és a szakszervezet vitája nyomán. A stúdióban Bubenkó Csaba, a KDFS elnöke. A nyári diák munkatapasztalatokról pedig Keszei Sándorral, a Magyarországi Szülők Egyesületének elnökével és Marosi László cégvezetővel beszélgetünk.
Köszönjük szépen! Most pedig legfontosabb híreink jönnek még egyszer röviden. A svájci jegybanknak kellett beavatkoznia, a frank történelmi csúcsokat döntött. A szakszervezetek támadják, a munkaadók támogatják, szeptemberben lép életbe az új szlovák munkatörvény. Biometrikus útlevél Szabadkán, megérkeztek az új magyar úti okmányhoz szükséges berendezések. És ismét ellopták, eltűnt a 600 éves nagybányai ezüstpecsét a Máramarosi Megyei Múzeumból. 9-kor a Maroa című spanyol-venezuelai filmet láthatják, a Duna 2 autonómián pedig 21:50-kor kezdődik egy szerb zenekar, a Dark Wood Dab koncertja. 8-kor itt a Duna TV nemzeti krónikával jelentkezünk, szép estét addig is, viszontlátásra!